Áldás békességet kívánok! Kegyelem nékünk és békesség attól, akitől a segítségünket is várjuk ebben az órában, és együttlétünk áldását Istentől, a mi atyánktól, és az ő szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel egyetemben. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és ünnepi istentiszteletünket, a 264. dicséretünk első három versének éneklésével folytassuk. A 264. dicséretünk első három versét énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Kedves testvéreim, hallgassuk hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak soron következő tanítását, a 23. úrnapja kérdéseit és feleleteit Korompai Gábor pótpresbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és a rájuk adott feleletek az apostoli hitvalláshoz fűződnek.
Mi hasznát veszed, ha mindezeket hiszed? Azt, hogy Isten előtt Krisztusban megigazulok, és az örök életnek örököse vagyok. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által, oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis minden érdemem nélkül ingyen kegyelemből nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztusnak tökéletes elégtételét, igazságát, igaz voltát és szentségét, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes volt érettem Krisztus, de csak akkor, ha a jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Miért mondod, hogy egyedül csak hit által igazulsz meg? Nem mintha hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága, igaz volta és szentsége az én igazságom Isten előtt, és ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátommá nem tehetem, hanem csak egyedül hit által.
Gyertek, kedves testvéreim, imádságban dicsőítsük a mi Istenünket. Hálaadással magasztalunk téged, szerető mennyei édesatyánk, aki különös alkalmakat rendelsz és adsz a mi életünkbe. Köszönjük neked, amikor közel jössz hozzánk, és a te titkaidat, csodáidat és szeretetedet megnyitod előttünk. Köszönjük neked azt az időt és azt az alkalmat, amikor ezt újra és újra megteszed velünk itt ebben a gyülekezetben is. Magasztalunk téged azért, mert az élet evangéliumával, kegyelemmel, bűnbocsánattal keresel bennünket, hogy nekünk életünk lehessen, s mennyei örökségünk a te országodban. Köszönjük neked mindazokat, akik erre a te szerető keresésedre már válaszoltak, és hittel hozzád fordultak. Köszönjük te neked mindazokat, akik úton vannak, és akikben a bizalmat, a hitet egyre jobban építed. De könyörgünk mindazokért, akik még téged nem ismernek közülünk, és máshol remélik az életet, a drága örökséget. Használd az ő életükben is ezt a mai együttlétünket arra, hogy hozzád forduljanak, és megérthessék, hogy te nálad van mindaz, amire nekünk szükségünk van. Köszönjük, hogy számíthatunk a te szeretetedre, fiadért, Jézus Krisztusért, akit elküldtél ebbe a világba, érettünk, aki meghalt helyettünk, és aki feltámadott, hogy mi ne kétségeskedjünk, hanem bizalmunk legyen mindabban az áldozatban, amelyet ő elvégzett helyettünk. Kérünk, áldj meg bennünket ő érette, légy és maradj közöttünk szent lelked által, erősítsd meg a mi szívünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, esztendőről esztendőre az egyházi ünnep körökön kívül gyülekezetünkben a konfirmáció az az alkalom, amelyet talán szabad és lehet a legmagasztosabb és legszebb ünnepségnek mondani a mi köreinkben. Az elmúlt esztendőkben is készültek erre az alkalomra fiatalok, és náluknál idősebbek is. A fiatalok a mi gyülekezetünkben két esztendőn keresztül ismerkednek a Szentírás, a Biblia igazságaival, szüleik, elsősorban szüleik által tett ígéretnek eleget téve, akik róluk a keresztségben azt nyilatkozták, hogy úgy fogják nevelni és neveltetni őket, hogy Isten ismeretére eljussanak, és több mint fél éves együttlét után és közös tanulmányozás után állnak ma a gyülekezet előtt a felnőtt konfirmandus testvérek, akik önként jelentkeznek, nagyobb gyülekezeti múlttal bírnak már mindannyian a mi közösségünkben, de most jutottak el oda, hogy elmaradt, vagy egyáltalán meg sem történt konfirmációjukat itt a gyülekezet közössége előtt megtegyék. Isten áldását kérjük a fiatalok nyilvános vizsgájára és az idősebb testvérek bizonyságtételére. Szeretném bemutatni a konfirmandusainkat, bemutatom a testvéreknek először a fiatalokat. Lackó Fruzsina, Petri Ádám, Szabó Levente, Sklenár Dániel, Tatai Dorottya, Tatai Viktória, Toldi Béla, Trippon Ádám. És bemutatom a felnőtt testvéreinket is, Diósi Edit, Egyeki Gáborné Györgyi, Gajári Dávid, Kelemen Attila, Kis Székely Éva, Nagy Péter, Sándorfi Zoltán, Vas Vendel Ádám és Zsári Gézáné Éva testvérünk. Mint hagyományosan, most is engedjék meg a testvérek, hogy legelőször a fiatalok adjanak számot arról az ismeretről, amelyre próbáltuk őket elvezetni az elmúlt időszakban, és amely ismeret nem csak az ő ismeretük, hanem azt gondolom mindannyiunk ismerete kell, hogy legyen. Kikinek lehetősége van arra, hogy az elhangzó kérdésekre magában valamilyen feleletet fogalmazzon meg, addig, amíg el nem hangzik rá biztos felelet a konfirmandusok részéről. A konfirmációi vizsga téma körökben zajlik. Beszélünk először a kijelentésről és az Atya Istenről, mindazt, amit róla tudunk a Szentírás alapján. Aztán beszélünk a teremtésről és a bűnesetről, majd beszélünk Jézus Krisztusról, ami megváltónkról, az ő kegyelméről és a hitről negyedsorban, majd pedig végül az Isten félő emberek szent életéről, amit az egyházban, a gyülekezetben élünk meg. Bátorítom a fiatalokat arra, hogy érthetően, artikuláltan és úgy válaszoljanak, ahogy ezt előre meg is tanultuk szépen. Már tudjuk nem azt, hogy ki mire fog válaszolni, ezt mindig elmondom a testvéreknek, hogy nem szokásom, nem is lesz az soha, hogy ezt az anyagot kiosszam előre kinek-kinek. Ebben nagyon szigorú és eltökélt vagyok. Ezt a keveset minden embernek tudnia kell, aki a Magyarországi Református Egyház tagja akar lenni. Mi az ember életének a legfőbb célja? Hát Ádám, nálad a mikrofon, akkor kezdjük.
Az életem legfőbb célja Isten örökké tartó magasztalása és a benne való gyönyörködés.
Így van. Honnan tudhatjuk meg azt, hogy mi van Isten magasztalására? Viki.
Isten igéjéből, a Bibliából.
Miért fontos nekünk a Bibliát tanulmányozni? Megmondja nekünk Péter.
Mert abból nyerek segítséget ahhoz, hogy helyesen gondolkozzam Istenről, és abból tudom meg azt is, hogy mit vár tőlem. Ezért a Biblia minden szava igaz.
Az is igaz, hogy a Biblia minden szava igaz, de ez még egy következő kérdés. Mi is a Biblia? Ha már azt mondjuk, hogy ebből tudunk meg mindent, mi is a Biblia? Dóri megmondja nekünk.
A Biblia Isten kijelentése önmagáról és rólunk emberekről, ezért a Biblia minden szava igaz.
Így van, itt is helye van ennek, a Biblia minden szava igaz, mert Isten beszéde az. Hány részből áll a Biblia? Ádám megmondja nekünk.
Két fő része van, az Ószövetség, mely 39 könyvből áll, és az Új Szövetség, mely 27 könyvből áll. A Biblia összesen 66 könyvet tartalmaz.
Így van. Na most a Biblia alapján mit hiszünk Istenről, az Atya Istenről? Sklenár Dani, mondjad.
Hisszük, hogy lényében egy, de személyében három. Atya, Fiú, Szentlélek.
Így van, hangosan, tagoltan hadd hallja mindenki, hogy ezt hiszük mi Istenről. Mit tudhatunk meg még Istenről? Hiszen a Biblia 66 könyvből áll, nyilván nem csak ennyit tartalmaz. Megmondja ezt nekünk Toldi Béla.
Az, hogy ő mindenütt jelen való, láthatatlan, szent lélek. Mindaltó, igazságos és ugyanakkor szerető Isten.
Így van. Létezik-e Istenen kívül más Isten? Ki nem szólt még? Fruzsina, akkor adjuk oda a mikrofont.
Nem, csak egyetlen Isten van, a Szent Háromság örök Isten.
Így van. Egyetlen Isten van a világ mindenségben, ez a Biblia Istene. Na akkor nézzünk a teremtés és a bűneset környékére. A Biblia első fele tájékoztat bennünket erről. Mit hiszünk mi a világ keletkezéséről, azaz a teremtésről? Péter.
Az, hogy az egész világmindenség Isten alkotó munkája, szavára jött létre a semmiből a világmindenség, a láthatók és a láthatatlanok.
Így van. Mit hiszünk ezen belül az ember teremtéséről a Biblia alapján? Dani, próbáld meg.
Hisszük, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, intelligensnek, jónak és igaznak.
Istennel milyen kapcsolatban voltak ők?
Az ember Istennel boldog kapcsolatban volt, ezért örök élete volt.
Így van. Megmaradt-e az első emberpár, Ádám és Éva olyannak, amilyennek Isten őket teremtette? Dóri.
Nem. Nem, mert ettek a jó és gonosz tudásának fájáról, és ezzel az Istentől független élet mellett döntöttek.
Így van. Mi a bűn? Mi a bűn? Béla.
Isten törvényének és akaratának szándékos vagy nem szándékos megszegése gondolatban vagy cselekedetben.
Így van. Milyen állapotba került Ádám és Éva a bűneset következtében? Lett a bűnesetnek hatása rájuk? Ádám, mondjad.
Elveszítették örök életüket, bekerült életükbe a halál törvénye, és megváltozott természetük. Ez azt jelentette, hogy nem...
Hogy, minek nem tudtak többet ellenállni?
Hogy nem tudtak ellenállni a bűn kísértésének, elveszítették a jóra való szabad akaratukat, és gonosz indulatok töltötték be szívüket.
Így van. Milyen hatással volt Ádám bűnesete utódaikra és az egész emberiségre? Mondjad, Dóri. Viki.
Mivel Ádám mindnyájunk képviselője volt az Isten alkotott szövetségben, ezért az összes utódja, így mi is örököltük megromlott természetét. Ez azt jelenti, hogy senkinek nem kell tanulni a bűnt. Minden ember szívében ott van a bűnre való hajlam már születésekor.
Így van. Ez a mi örökségünk, amiről lesz még szó. Senki nem kérte, de mindenki kapja az elődöktől Ádám és Éva óta. Mi a bűneset máig ható következménye? Mi a bűneset máig ható következménye? Béla.
Az, hogy minden ember egyszer meg kell, hogy halljon, és akkor az örökké tartó szenvedés, az örök kározat lesz a sorsa.
Hát a testi halál után nem semmisül meg az ember? Ádám.
Nem. Teste a test feltámadásaig a földben porlad, de egyszer mindenki feltámad. Lelke viszont a halál után is élve marad. Isten elé kerül, és sorsáról végső döntés születik.
Így van. Isten nem nyújt segítséget ahhoz, hogy az ember elkerülhesse az örök kárhozatot, ha már ez lett az ember sorsa, Isten magára hagyta az embert? Megmondja ezt nekünk Fruzsi.
Isten küldött valakit, aki meg tud menteni bennünket az örök kárhozattól. Ezzel a valakivel kell még feltétlen találkoznunk földi életünk során.
Így van. Na akkor mondjuk is meg, hogy ki ez a valaki, akit Isten küldött, és az embert meg tudja menteni az örök kárhozattól. Peti.
Jézus Krisztus, ő Isten fia, aki emberré lett, Isten és ember egy személyben.
Így van. Tehát áttértünk a Jézusról szóló tartalmi részbe, amit róla elmond a Biblia. Hogyan lett Isten fia emberré? Hogyan történt ez? Béla.
Jézus Krisztus, Isten fia Szentlélektől fogandva Szűz Máriától született, aki minden tekintetben emberként élt, de tökéletesen bűntelenül.
Mivel bizonyította Jézus Isten voltát, Ádám?
Csodáival, melyek közül a legnagyobb a feltámadása volt.
Így van, nem is véletlen próbálják ezt legjobban megkérdőjelezni, hiszen ezzel bizonyította leginkább Isten voltát. Hogyan lett Jézus, ami megváltónká? Hogyan lett Jézus, ami megváltónká? Hát, itten már sokan voltak ebbe. Peti, megpróbáljuk ott a mikrofon.
Úgy, hogy magára vette bűneinket, és elszenvedte helyettünk a bűneinket járó büntetést, az örök kárhozatot.
Így van, így van. Tegyük fel a kezünket, ha tudjuk, hadd lássák csak a gyülekezeti tagok, hogy ismerjük a jó és helyes válaszokat. Nézzük csak akkor tovább, hol van most ez a megfeszített Jézus? Hol van most ő? A Sklenárdani bepróbálja ezt a választ, akkor is, ha nem jelentkezik.
Harmadnapon feltámadt, 40 nap múlva felment a mennybe, és most ott királyként uralkodik. A történelem végén dicsőségben megjelenik, és ítéletet hoz minden nép felett.
Így van. Ne kesteld a tudásodat, tedd fel a kezed bátran, aztán mondjuk így, jó? Hogyan lehet az enyém az a bocsánat, a bűnbocsánat, amit Jézus Krisztus megszerzett, és az örök élet, mert hogy ő eljött, megszerzett van, de hogyan lesz az az enyém? Ádám.
Isten ingyen kegyelmében felkínálja a bűnbocsánatot és az örök életet az embernek. Az ember ezt vagy elfogadja, vagy elutasítja. Elfogadni azt jelenti elhinni és megköszönni, amit Isten kínál. Ezt az eseményt megtérésnek is nevezi a Biblia.
Így van. Ha az ember olyan bűnös, hiszen erről szóltunk, és olyan lelki beteg, hogy hinni is képtelen, hogyan lehet mégis az övé a bűnbocsánat és az örök élet? Hogyan lehet az övé? Petri Ádám megmondja nekünk.
Szentlélek megnyitja lelki szemeit bűnei meglátására, szívét bűnbocsánatra indítja, a lelkében hitet ébreszt, és ösztönzi őt a kegyelem elfogadására.
Így van, de mit ébreszt a szívünkbe?
Hitet.
Igen, de először mire indít bocsánat a Szentlélek? Bűn?
Bűnbocsánatra.
Nem.
Bűnbánatra.
Bűnbánatra, így van. Bocsánatot Isten adja, ő kész ezt megadni, ha mi készek vagyunk, azt megbánni. Hogyan végzi ezt a munkát a Szentlélek a mi szívünkbe? Viki. Pontosabban Dóri. Keverlek kicsit benneteket, de nézzétek el nekem.
Mindig Isten igéje által, ezért fontos a Bibliát olvasni és az ige hirdetést hallgatni.
Így van. Mi történik azzal az emberrel, aki Isten kegyelmét hittel elfogadja? Dani?
Isten Jézus érdeméért igaznak nyilvánítja és fiává fogadja.
Így van. Meglátszik, ha egy ember elfogadja a bűnbocsánatot és megtér. Meglátszik? Ez van ennek látszatja, Fruzsi?
Igen, az ilyen ember szereti Jézust, szereti a Bibliát, szereti lelki testvéreit és menekül a bűn elől.
Így van. Na már most, ha az Úr megbocsátja a mi bűneinket Jézus Krisztusért, akkor a megtért ember az bűntelen ember azután, hogy megtért. Petikém.
Sajnos nem, de ha bűnt követel, lelki ismerete nem hagyja nyugodni, amíg el nem rendezi.
A bűnnel harcolni.
A bűnnel harcolni csak akkor képes, ha Jézus vagy Istennel...
Milyen kapcsolatban
lelki
van?
Kapcsolatban.
Így van.
Áll, ezt a harcot megszentelődésnek nevez.
Így van, így van. Milyen a megtért ember lelki élete? Hogy éljük mi meg az Istennel való kapcsolatot? Ádám, mondd el nekünk ezt.
Minden nap lelki táplálékot vesz magához, vagyis olvassa a Bibliát. Mindent megbeszél Istennel, vagyis rendszeresen a maga szavaival imádkozik. Gyülekezetbe jár, mert ez a lelki családja, ahol mint a gyülekezet feje, mint Jézus Krisztusnak, mint a gyülekezet fejének szavát, tanítását hallgatja.
Így van. Mondjunk még egy pár szót arról, hogy hogyan kell élnie itt a Földön a megtért keresztjén embernek. Na most mondja a Viki.
Mindenben Isten akaratát és jó tetszését kell keresnie.
Hol találjuk meg Isten akaratát, és honnan tudjuk meg azt, hogy mi tetszik Istennek? Dóri.
Isten akaratát a Bibliából tudhatjuk meg, erkölcsi törvényei pedig a 10 parancsolatból.
Így van. És mivel a 10 parancsolatot egyre kevésbé ismerjük a társadalomban, és talán olykor a gyülekezetben is, ezért most a 10 parancsolatról fogunk egy néhány szót szólni, összesen 10 alkalommal. Na, hogyan szól az első parancsolat? Petri Ádám mondja el nekünk.
Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihozott Egyiptomból a szolgálat házából, ne legyenek idegen isteneid én előttem.
Mit követel Isten ebben az első parancsolatban?
Hogyha nem akarom haragját magamra vonni, akkor kerüljek minden bálványimádást, varázslást,
babonát,
szentek és különféle teremtmények segítségül hívását, ne tartsak kabalát, ne csináljak horoszkópot, és kerüljek mindenféle okkultista, halott tiszteletartást. Ugyanakkor az egyik az Isten féljem, szeressem és tiszteljem, és minden jót egyedül tőre kérek és várjak.
Így van. Hogyan szól a második parancsolat? Ádám, a másik Ádám elmondja nekünk.
Ne csinálj magadnak faragott képet, és ne imádd, ne tiszteld azokat, mert én az Úr vagyok, a te Istened.
Mit kíván Isten ebben a parancsolatban tőlünk?
Azt, hogy semmi módon, se képben, se szoborban ki ne ábrázoljam, se másképpen ne tiszteljem, mint ahogyan azt igéjében parancsolta.
Így van. Harmadik parancsolat hogyan szól? Szabó Peti elárulja és elmondja nekünk.
Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved, mert az Úr a te Istenet nem hagyja az büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába fölveszi.
Így van. Mit kíván Isten tőlünk ebben a parancsolatban?
Isten nevét se káromlással, se szitkozódással, de még tréfálkozva se vegyük föl szánkra, hogyha ezt mégis megtesszük, akkor szent félelemmel vagy dicsőítés szándékával tegyük
azt. Így van. Tehát imádkozni szabad. Azért megszólíthatjuk az Urat, de egyéb más szentségtelen módon nem emlegetjük az ő nevét. Negyedik parancsolat erősen kapcsolódik a mai napunkhoz, elmondja nekünk Dóri.
Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon.
Mit kíván Isten ebben a parancsolatban?
Azt kívánja, hogy életidőnket az ő akarata szerint használjuk fel, és a 7 napjai közül egyet neki szenteljünk.
Mit csináljunk ezen a napon?
Járjunk az ő gyülekezetébe, éljünk a szent sákramentumokkal, és szenteljünk időt a Biblia tanulmányozására is.
Így van. 5. parancsolat, Danikám.
Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élhessenek azon a föld, amelyet az Úr ad neked.
Igen. Mit kíván Isten tőled és tőlünk ebben a parancsolatban?
Hogy elsősorban szüleim és nagyszüleim minden felettesem iránt teljes tisztelettel viselkedjek, mert Isten eszközei ők az én életemben.
Így van. Mindenféle formájukban, bajaikkal, betegségeikkel, hiányosságaikkal együtt Isten eszközei ők az én életembe. 6. parancsolat, egyik legrövidebb parancsolat, Fruzsi.
Ne ölj.
Mit mond nekünk, és mit tanít ez a parancsolat?
Isten nem csak azt tiltja meg, hogy a másik embert, vagy akár magamat megöljem, hanem tiltja a haragot, a gyűlöletet, a másik ember kigúnyolását.
A halált okozó
szenvedélyeket, a dohányzást, az alkoholizálást és a drog használatát, amelyek megrövidítik az életemet. Tiltja az abortuszt, vagyis az anyamében megindult élet kioltását is.
Így van. 7. parancsolat. Béla.
Ne paráználkodj.
Mi ennek a parancsolatnak az értelme?
Isten ebben a parancsolatban nem csak a házasságot védi, hanem a házasságra készülődő fiatalok tisztaságát is. Ebben a parancsolatban nem csak a házasságtörést tiltja, hanem a házasság előtti szexuális életet.
Így van. Megjegyezni, szívünkbe zárni. Aki még előtte van. 8. parancsolat. Viki.
Ne lopj.
Mit tanít ez a parancsolat nekünk?
Isten mindenféle lopást, fösvénységet,
Csalás.
És csalást tilt ebben a parancsolatban. Lopásnak tekinti a mástól jogtalanul eltulajdonított anyagi, szellemi vagy erkölcsi javakat. Lopásnak számít az Istentől ellopott idő, dicsőség és pénz is.
Így van. 9. parancsolat. Elvileg volt mindenki, ugye? Szólt már parancsolatot mindenki közületek, 8-an vagytok. Na nézzük, Ádám.
Ne tanúskodj hamisan a te felebarátod ellen.
Így van. Mi a 9. parancsolat értelme?
Isten e parancsolatban a hazugság minden formáját és fajtáját tiltja, mert az az ördög munkája.
Így van. És akkor a 10. parancsolatot is mondjuk el, Peti. Úgy tűnik, hogy nagyon akarja, akkor hadd mondja.
Ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgálóját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodén.
Így van. Mit tilt meg Isten a 10. parancsolatban? Mondtam, ezt megbeszéltük épp nem régen, pénteken. Amit a többi parancsolat nem annyira szabályoz, hogy kezdődik?
A gonosz kívánságok.
És
az irigység minden formáját, mert ez a bűn.
Na, milyen kapcsolatban a gonosz kívánság a bűnnel?
Ebből születik a bűn.
Így van, nagyon fontos. Isten a gonosz kívánságnak és az irigységnek minden formáját megtiltja, mert ebből megszületik a bűn, a cselekedeti bűn a kívánságból. Hát akkor beszéltünk a keresztény ember lelki életéről, beszéljünk még a Szentlélekről és egy kicsit az egyházi dolgokról. Kicsoda a Szentlélek? Dani.
A Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye.
Mi a Szentlélek munkája a Földön? Mit csinál ő itt? Mondjad még ezt is el, jó? Ő az, aki
megtérésre.
Az Istentől üdvösségre választottakat.
Egyházba egybegyűjti. Ő az, aki az egyházat.
Na, hogy teszi ezt? Mire segít el bennünket? Vezet. Az lesz a vége, az örök élet, de előbb ahhoz mi kell? Isten felé való hit.
Hit és megtérés.
Így van. Tehát a Szentlélek munkája a Földön. Ki mondja ezt el nekünk még egyszer, hogy mindenki tisztába kerüljön vele? Ádám. Összeszedtük darabjaiba, de hangozzon el egyszer kereken is.
A Szentlélek az Istentől üdvösségre választottakat a Földön az egyházba egybegyűjti. Az embereket hitre és megtérésre segíti, majd az egyházat az örök életre vezeti.
Így van. Amíg vannak hitre jutó emberek és megtérő emberek, az azt bizonyítja, hogy Isten az ő szent lelke által jelen van az egyházban közöttünk. Mi az egyház? Béla.
Az igazi egyház azoknak az embereknek a közössége, akiket Isten kiválasztott az üdvösségre, és földi életük során magához hívott, akik Isten hívó szavára megértéssel feleltek és megkeresztelkedtek.
Mivel feleltek?
Megértéssel.
Nem megértéssel, az is kell hozzá, fogunk erőszak.
Megtéréssel.
Megtéréssel, így van, az egy kicsit több, mint a megértés, az annál egy magasabb fokú dolog a megtérés. Na akkor nézzük meg, hogy mi történik a református gyülekezetben, ha már egy kicsit a házunk tájára lépünk. Fruzsi mondja meg nekünk.
Isten igéjét hirdetik, énekkel és dicsőséggel Isten dicsőítik, a sákramentumokat kiszolgáltatják, a házasságra Isten áldását kérik, a gyászolókat vigasztalják, konfirmálnak, a Bibliát tanulmányozzák és a rászorultakat segítik.
Így van. Ezek közül azt mondjuk, hogy például a sákramentumokat kiszolgáltatják. Hány sákramentumunk van nekünk, Petri Ádám?
2. A Szent Keresztség és az Úrvacsora.
Na, mi a keresztség? Mi a Szent Keresztség? Azt mondja, hogy Peti, próbáld be.
A keresztség alkalmával a megkeresztelt gyermek vagy felnőtt fejére a Szent Háromság Isten nevében vizet öntünk. A víz, amely a tisztálkodás eszköze,
a Jézus
vérével való lelki megmosatásra és az Istennel való szövetségre emlékeztet bennünket.
Mit csinál a hitünkkel? A keresztség megerősíti.
Megerősíti azt a hitünket, hogy az Isten szövetségébe tartozom.
Így van, hogy Isten szövetségébe tartozom. Nagyon fontos, mert ma is lesznek, akik megkeresztelkednek itt közöttünk nem sokára. Mi az úrvacsora, a másik sákramentumunk. Ádám, mondd meg nekünk.
Az úrvacsora alkalmával kenyeret és bort veszünk magunkhoz. A kenyer Krisztus megtört testének, a bor kiontott vérének jelképe, és a Szentlélek bűnbocsátó kegyelmét közvetíti számunkra. Az úrvacsora közben a Szentlélek összekapcsol bennünket a mennyben lévő Jézus Krisztussal, aki táplálja lelkünket az örök életre.
Átváltozik-e a mi meggyőződésünk szerint az úrvacsorai kenyér és bor Jézus testévé és vérévé? Béla.
Nem, csupán jelképe marad annak, nem változik át, ahogyan ezt egyesek gondolják.
Így van, nem változik át, jelképe marad. Hogyan készüljünk az úrvacsora vételére? Erről szóljunk még, Petri Ádám.
Bűnbánattal és örömmel. Bűnbánattal a bűneink miatt, de örömmel Jézus Krisztus érdeméért, Jézus Krisztus miatt, mert az ő érdeméért bűnbocsánatot kaptunk.
Aki nem bánja meg a bűneit.
Aki nem bánja meg bűneit, és nem hisz Jézus Krisztus bűnbocsánató kegyelmében, az ezen a szertartáson ítéletet eszik és iszik.
Így van. Tehát nincs olyan, hogy semlegesek vagyunk ebbe a szertartásba. Vagy hiszünk, vagy hitetlenek vagyunk, vagy áldás származik ránk, vagy ítéletet eszünk és iszunk az úrvacsora által. Még azt mondjuk el, mert azt mondtuk, hogy hozzátartozik a gyülekezeti rendünkhöz, hogy a házasságainkra Isten áldását kérjük, és ez nagyon fontos, egyre fontosabb a mai világban. Miért kössön polgári és egyházi házasságot a keresztjén ember? Tőletek ugyan messzire van, de jó lesz, ha tudjátok, amikor eljön az ideje. Dóri megmondja nekünk.
A házasságkötés egy Isten előtt történő szent szövetségkötés, melynek ügyét is ő szabta meg. A keresztjén házasság alapja a hűség, a szeretet és az egymásért vállalt felelősség. Isten azt kéri, hogy az emberek és az Isten előtt erre kötelezzék el magukat a házastársak életre szólóan. Aki ezt nem teszi, az Isten akaratának mond ellent.
Így van. Tehát a keresztjén ember mindenféleképpen összeházasodik polgárilag, és erre a szövetségre Isten áldását kéri a templomban. Nos, akkor szóljunk még röviden arról, hogy mi volt a reformáció, hiszen reformátusok vagyunk. Viki, mondd el nekünk.
A reformáció a középkori egyház Bibliától elhajolt egyház megújulása volt. Nagy reformátorok Calvin János, Luther Márton, Zwingli Ulrich felszólították a keresztényeket, hogy térjenek vissza a Biblia tanításaihoz mindenben. Azt megtisztították a templomokat a szentek képeitől és szobraitól. Az igét mindenkinek az anyanyelvén hirdették.
Aztán mit töröltek el?
Eltörölték a főpapi és a pápai méltóságokat, és a nép kezébe adták a Bibliát.
Mikor
a
volt?
A reformáció 1517. október 31-én kezdődött.
Így van. Egy utolsó kérdés, hogy felszabaduljatok. Miből él és működik a gyülekezet? Ez a mi gyülekezetünkre is nézve is igaz, sok félreértés van, mondjuk el, amit mi erről tudunk. Hát, Ádám, föltetted a kezed, apudnak úgy is köze van ehhez a dologhoz itt, mint presbiternek, mint aki a gyülekezet könyvelője. Na, hallgassuk!
A református egyház az egyház tagok önkéntes adományaiból gazdálkodik. Az összegyűlt adományokat belsejpénznek, egyházfenntartói járuléknak és Isten dicsőségére adott adománynak nevezzük. Az összegyűlt pénzből fizetik az egyház alkalmazottait, az épületek fenntartási költségét. Aki az egyház tagja, azt a Biblia kötelezi az adakozásra és az egyház fenntartására. A fenntartás összege önkéntes.
Nagyon szépen köszönöm. Később még vissza térünk arra, amit most elmondtatok, és ami elhangzott. Mivel elhangzott az, hogy a református istentisztelet az Isten igéjének a hirdetése, ezért néhány szót fogok szólni Isten igéjéről testvéreknek. Készüljünk ennek hallgatására énekkel. fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunk első és második versét. A 25. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Evangéliumából olvasom. János evangéliumának 3. fejezetéből, a 36. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a konfirmáció vasárnapja és a konfirmáció alkalma van a gyülekezetünkben, és talán az idősebb testvérek életében többet jelent ez már annál, mint amit a fiatalok ebből érzékelnek, vagy amiről gondolkozunk. Bár sok ember csak egy vizsgára emlékszik a konfirmációjával kapcsolatban, hadd mondjuk el, hogy a konfirmáció ennél jóval több. Maga a konfirmáció azt jelenti, hogy megerősítés. Megerősítünk fiatalokat és felnőtteket itt a gyülekezetben egy bizonyos dolog felől. Megerősítjük azokat, akik úton vannak Isten felé, és arra bátorítjuk őket, hogy lépegessenek tovább, mert jó irányba haladnak. És megerősítjük azokat is, akik már a Krisztusban való hitben élnek és járnak, azzal, hogy azt mondjuk, mi is ezt tesszük, tegyük együtt, egy családként, egy gyülekezetként. Azt gondolom, hogy a legtöbb ember ma a Földön azt gondolja, hogy a hit egy fontos dolog az ember életében, és ezért igazából nem is az a lényeg, hogy ez a hit hova mutat, mire támaszkodik, csupán annyi, hogy legyen. Amilyen nehezen mondták ki emberek 60-70 esztendőn keresztül azt, hogy hiszek Istenben, ma ezt olyan könnyelműen állítják nagyon sokan. És azt gondolja a legtöbb ember, ha ezt így kimondom, hiszek Istenben, akkor tulajdonképpen nekem az Istennel továbbra nincs is dolgom, amit tettem, az elegendő ahhoz, hogy az Isten engem megáldjon, hozzám jóságos legyen. De amikor itt most a hitről szólunk, akkor el kell azt mondjuk, hogy a keresztény hitről beszélünk, nem csak úgy általában a hitről, amiről ki ezt, ki azt gondol, hanem a Biblia szerint a keresztény hitről, és erről azt kell elmondanunk, hogy ennek van iránya, van célja, van nyugvó pontja, amely nem más, mint maga Jézus Krisztus. A keresztény hit egy személyre mutat, egy személy áll a célpontjában, a középpontjában, a fókuszában. Ez pedig Jézus Krisztus. Nem a hit tulajdonképpen a cél, hanem az, akire támaszkodik. Mert minden hit annyit ér, amennyire biztos pontra támaszkodunk általa. Nemrégiben egy solymári otthonban jártam egyéb ügyek intézésére, és szóba elegyedtünk a házigazdával, és hát nem baj az, ha egy lelkész ott létekor még egy idegennel szemben is szóba kerül a hit. És ő elmondta, hogy hát a feleségem ő buddhista, ő azt hiszi, én nem hiszek abban, amiben ő hisz, de jól el vagyunk egymás mellett. Az én jelenlegi álláspontom az, hogy magamban hiszek. Magamban hiszek. És akkor azt találtam neki mondani, hogy ez a hit egy darabig egész biztos elég lesz, addig, amíg el nem ér téged egy betegség, vagy a halál közelében nem fogsz kerülni, és akkor rá fogsz jönni, hogy ez a hit, ez bizony innentől kezdve nem mutat olyan biztos helyre, amelybe te nyugodt lehetnél. Beszélgettünk egy kicsit Istenről és Jézus Krisztusról. Miért Jézus Krisztus? Miért mutat a keresztény hit? És miért nyugszik a keresztény hit Jézus Krisztuson? Miért nem jó, ha magunkra mutat? Miért nem jó, ha az egyházra mutat? Miért nem jó, ha a másik emberre mutat? Miért nem jó, ha valami fajta intézményesített dologra mutat, akár parancsolatokra, akár egyházi rendekre? Azért Jézus Krisztus testvéreim, mert benne van meg mindaz, amire nekünk, embereknek szükségünk van. A Biblia beszél arról, hogy mi az ember igazi szüksége. Azt nem a pénztárca mutatja meg, hogy mi a mi igazi szükségünk. Mert még ezt se tudjuk igazán fölmérni, hogy mi az igazi szükségünk. De Isten beszél nekünk arról, hogy mi az igazi szükségünk. A mi igazi szükségünk az, hogy az Isten haragja elforduljon rólunk. Ez a mi igazi szükségünk. Hogy az Isten haragja elforduljon rólunk. És tudom, hogy a döntő többség ma azt mondja, én nem tettem semmit azért, hogy az Isten haragudjon rám. Vagy mit tettek a fiatalok, vagy a gyerekek, akik itt közöttünk vannak, hogy az Isten haragudjon rájuk. De amikor János evangéliumából olvassuk az igét, akkor ott azt olvassuk, hogy aki nem hisz Jézus Krisztusban, azon az Isten haragja marad. Nem azt mondja Jézus, hogy arra megharagszik az Isten, hanem azt mondja, hogy azon rajta marad az Isten haragja. Nem kell semmit tennünk az Isten haragjáért. Hallottunk itt a bűnesetről, és arról, hogy ennek milyen következménye van a mi életünkre nézve. És a mi legnagyobb szükségünk az, hogy Isten bűnfeletti haragja elforduljon rólunk. Honnan vesszük mi ezt, hogy Isten haragszik ránk? Ezt is az ő kijelentéséből vesszük, mert ez egy szent ismeret, amire nem úgy jutunk el, hogy egyszer csak megálmodjuk, hanem úgy jutunk el, hogy Isten beszélt nekünk erről. Mi sokszor nem beszélünk azokkal, akikre haragszunk. Mi sokszor meg sem mondjuk nekik, hogy haragszunk rájuk. De az Isten megmondta, kijelentette és elárulta nekünk. Ő maga beszél erről a Szentírásban, és adja nekünk a szent ismereteket, amelyek által elvezet bennünket a tényekhez, a valósághoz. Így jutunk el Jézus Krisztushoz. Mert mi a valóság? Az a valóság, hogy Isten a bűnre és a bűnös emberre haragszik, a bűnt nem tudja tőlünk elválasztani. De azt is elmondja a Szentírás, hogy eljött Jézus Krisztus, aki a bűnök büntetését magára vette, hordozta helyettünk, és elviselte az Atya haragját, a bűn felett való haragját. Ezért halt meg, értünk és helyettünk. És az az igazság, amit a Szent Írás kijelent, hogy Jézus Krisztus feltámadott, és ő él, és ott van a mennyben, mert az ő áldozatát Isten igaz áldozatnak fogadta el, amit tett nem volt fölösleges, hanem örökké való szabadítást szerzett. Hol nyugszik a keresztjén ember hite? Jézus Krisztuson nyugszik, testvérek. Hitáltal kapcsolódhatunk mi Jézus Krisztushoz. És ha én hozzá kapcsolódom, aki hordozta az Atya haragját, akkor rám már nem haragszik az Atya, mert ő, Jézus Krisztus, helyettesített engem. Ha Jézus Krisztus él, és uralkodik a mennyben, és mi hozzá kapcsolódunk hitáltal, akkor mi is élni fogunk, nem is akárhol, hanem az ő országában, a mennyben. Akkor mi gyermekek vagyunk, ahogy Jézus az ő egyszülött fia. Úgy leszünk mi is az ő fiaivá és gyermekeivé. A keresztjén hit tehát, testvéreim, Jézuson nyugszik. Hogy olvastuk János evangéliumából? Aki hisz a fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Biztatjuk a fiataljainkat, akik most az ismeretről tettek itt bizonyságot előttünk, hogy mindazt, amit elmondtatok, higgyétek is el. És nyugodjon a ti hitetek Jézus Krisztuson, akiről most sokféle dolgot elmondtatok tárgyilagosan, de kérünk és biztatunk benneteket, hogy lépjetek tovább ezen az úton, és legyen az életeteknek részévé az, hogy Jézus Krisztus nem csak megismeritek, nem csak elmondotok róla dolgokat, hanem rá építitek az egész életeteket hitáltal. És bátorítjuk azokat, akik erre a hitre közülünk már eljutottak, és akik az elkövetkezendő percekben erről fognak bizonyságot tenni közöttünk, hogy lépjenek tovább, erősödjenek meg abban az elhatározásukban, hogy egyedül Jézus Krisztustól várnak bűnbocsánatot, megtartatást és örök életet. Hisszük, hogy meg is fogjátok kapni, és meg is kapjuk mindannyian, akik ő benne hiszünk. Most egy éneket énekeljünk, kedves testvérek, és így készüljünk felnőtt testvéreink bizonyság tételére. Álljunk föl a helyünkről, és a 84. Zsoltárunk első és második versét énekeljük. Ó, seregeknek Istene! Foglaljuk el helyünket.
Áldás békesség, kedves testvérek! Diósi Edit vagyok, 44 éves, 16 éves lányommal és 19 éves fiammal 7 éve élek itt Békásmegyeren, és Szentendrén a tűzoltóságon dolgozom. Ide születtem, az Ófaluban található katolikus templomban kereszteltek, oda jártam 8 évig hittanra, ott vettem részt vasárnaponként, néha, ha időm engedte, hétköznapokon is miséken, minisztráltam, ott voltam első áldozó bérmálkozó. Katolikus neveltetést kaptam. Miután elvégeztem iskoláimat és elkezdtem dolgozni, összebarátkoztam egyik kolléganőmmel, aki Vecsésen élt, és az ottani református gyülekezetbe hívott. Nagyon megragadott a templom, az istentisztelet egyszerűsége, a Biblia központúság. Akkori lakóhelyemhez a Kálvin téri református templom volt közel, oda jártam istentiszteletre. Férjhez menetelemmel sajnos törés szenvedett hitéletem. Több mint 10 éves eltávolodás Istentől. Aztán egy munkahelyváltás alkalmával az Úr ismét egy olyan emberrel hozott kapcsolatba, aki református, ennek a gyülekezetnek a tagja feleségével együtt. Mesélt nekem Jézusról, olvasott a Bibliából, sokat beszélgettünk. Akkoriban éppen Budakalászon éltem, és elkezdtem az ottani református templomban istentiszteletet hallgatni. Válásom után Békásmegyeri lakos lettem ismét. Eleinte visszajártam még Budakalászra, de aztán rájöttem, van egy sokkal közelebbi templom. Így kerültem ide. Évek óta részt veszek az istentiszteleteken, és úgy gondoltam, ennek a gyülekezetnek a tagja vagyok. Pár évvel ezelőtt majd megfulladtam bűneim terhétől. Sírva kértem Isten, bocsássa meg, hogy vétkeztem ő ellene, embertársaim ellen. Némelyiknek tönkre is tettem az életét. Nagyon nehéz volt elhinnem, hogy létezik számomra bocsánat. Hatalmas megkönnyebbülés, öröm volt, hogy ez így lehet, hogy Jézus szenvedett a kereszten az én sok-sok bűnöm miatt is. Bevallom, úrvacsorázni is voltam, mivel szívből igen tudtam mondani az előtte feltett kérdésekre. De a tavalyi konfirmáció alkalmával rá kellett döbbennem, hogy még nem vagyok tagja a gyülekezetnek. Akkor hangzott el az egyik konfirmandus szájából, hogy eddig katolikus volt, most viszont kéri a református egyházba való befogadását. Megértettem, hogy ez a fontos lépés kimaradt az életemből. Ezért állok most itt, és teszek hitvallást a gyülekezet előtt. Köszönöm.
Köszönjük szépen Diósi Edit testvérünknek a bizonyságtételt, és kérjük Györgyikét, hogy mondja elő is a bizonyságát.
Áldás békesség testvéreknek.
Közelebb tegyük a mikrofont.
Enyeki Gáborné vagyok, 66 éves, egy fiam és két unokám van. Megkeresztelt szülőktől származom, édesanyám után római katolikus keresztséget kaptam. Szüleim nem voltak hívők, templomban nem jártak. Néhány erőtlen gyermekkori kísérettől eltekintve én sem lettem templomba járó fiatal, de felnőtt sem. Nem voltam ateista. Isten létezését elfogadtam, vagy inkább tudomásul vettem. Úgy gondoltam, ő mindenben benne van. Legyen az élő, vagy élettelen. Azt hiszem, ennél többet nem vártam magamtól. Halványan a teremtés történetet is elfogadtam, és elraktároztam. Így múltak az évek, közben fiam megszületett, aki a Zoltán nevet kapta keresztségben. Hitbéli életéért többet nem tettünk, mivel sem én, sem az édesapja hitéletet nem éltünk. Egyszer egy utazás alkalmával, miközben utitársaim a Svájcban található kis számú katolikus templom közül az egyikkel ismerkedtek, nekem feltűnt a távolban egy kicsi, fehér-barna épület. Elindultam felé. Közelebb érve már láttam, hogy egy református inkább kápolna, mint templom. Úgy hiszem, így és akkor kezdődött. Bementem, egyedül voltam fizikailag, de már ott, és akkor tudtam, mégsem egyedül. Életemben először biztosan tudtam, hogy ott van velem Isten. Egészen egyszerű volt, megmagyarázhatatlan, és nem is virtattam. Amiért akkor nem érdekelt, csak az, hogy ott van velem, és ez jó volt. Éreztem a valóságát, és ez elég volt nekem. Ezután még sok év múlt el, de ez a kép és emlék folyton folyvás visszatért. Több olyan esemény történt velem, amit a történés idejében még nem értékeltem megfelelően, de az a miért addigra már mindig ott lebegett válasz nélkül. Ma már tudom, mi hiányzott a megértéshez, a megtérés Jézus Krisztushoz. Abban az időben, ott Svájcban, Isten már megkezdte a velem való foglalatosságot. Ám én akkor még nem ismertem fel, csak jóval később. Akkoriban még a sok-sok pofon, dac, ellenállás, emberekkel való örökös harc, a vélt vagy valós igazságtalanság jobban lekötötte a figyelmemet. A szinte állandó, nekem van igazam önigazolás töltötte ki az időm és lelkem nagy részét. Ma már ismerem az egyetlen igazságot, Isten igazságát. Ha Isten velem, ki lehet ellenem? Tudom, ő mindig itt van, velem és veled, mindenkivel, aki hívására elbúcsúzik attól a régi valójától, és kész a tőle kapott új szívvel lépni tovább. Nehéz idáig eljutni, de megéri. Ennek eredménye, hogy ma mindent másképp értékelek. Szebbnek látom a világot, és jobbnak azokat az embereket is, akiket eddig inkább kritizáltam, mint szerettem. Ehhez meg kellett értenem a Szent Háromság lényegét is, ami a hitetlen ember számára felfoghatatlan, de hit által van segítség. A segítség mindig ott van, csak hittel kérni és elfogadni is tudni kell. Most már tudom, és ezt mondom mindenkinek. A Jézus Krisztusba vetett hit nélkül nincs megoldás nyomorúságunkra. Ővele bátran beszélhetsz, nincsenek kínos pillanatok. Bármit elé tárhatsz, pirulás, szégyenkezés, rettegés nélkül. Ha ráfigyelsz teljes szívvel, megkapod a megoldást, hozó választ. Köszönöm a Békás Megyeri Református Gyülekezet lelkészének és minden tagjának azt a segítséget, amivel engem támogattak és támogatnak most is hitem erősítésében, szeretetben, ide tartozásom véglegesítételében. Isten áldása legyen rajtunk.
Köszönjük szépen Györgyikének. Nem kell izgulni, megbeszéltük a felnőttekkel is, hogy azért írjuk le ezeket a bizonyságtételeket, hogy könnyebben boldoguljunk vele itt ebben a nagy körben, hiszen nem mindenki van ehhez hozzászokva, hogy ennyi ember előtt kell szólnia, de bátorítunk mindenkit, hogy szépen, nyugodtan meghallgatunk minden jó szót. Gajári Dávid testvérünket hallgatjuk most.
Kedves testvérek, Gajári Dávid vagyok. Feleségemmel, Sipos Boglárkával 4 gyermeket nevelünk. Piris Csabán élünk a falutól irigylésre méltó távolságban. Meglátásom szerint az Istenben bízó ember élete egy fára hasonlít, melynek egyetlen erős törzsét Jézus képviseli. A hívő életnek egyetlen csúcsa van, akár egy fenyőnek, amit Isten tart a kezében. Az alsó sűrű vastagágak képezik az ember fiatalkori sokoldalúságát, lehetőségeit, tehetségeit, a barátokat, az ellenségeket, félelmeket. És tükrözik egyben a bűnbánat nélküli mohóságot, lustaságot, türelmetlenséget. Volt néhány meghatározó ilyen nagy ág az életemben. A matematika, a lovaglás, a hegedű, a fizika, a futás, az egyetem, a családi építkezés. Ezeket az erős ágakat nem tekintem hiába valónak. De nem arra voltak, hogy megüljek rajtuk kényelmesen, hanem arra, hogy megvetve rajtuk lábamat, tovább haladjak. 6 éve kezdtek ritkulni az ágak, mikor komolyra fordult a kapcsolatom Bogival, és elkezdtem járni a nagyváradtéri gyülekezetbe. Visszatekintve, az én fám nem lenne egy szép karácsonyfa, talán ezt vinnék el utoljára egy karácsonyi favásáron, esetleg ingyen, ugyanis a sok vastag ágat követően azonnal ritkultak az ágak. Isten csupán néhány ágat hagyott, a feleségemet, a gyülekezetet, a gyermekeimet, a szeretteimet. Ma a hajdan nagy ágak sűrű zöldje, mint néhány levél díszíti ezt a pár egyértelmű ágat a mindennapokban, és engedik látni a csonkafám törzsét. A mai nap azért van, hogy kiemelje ezt a törzset, mely hordozza az életemet, ágaimat. Ebben a percben nem arról a hitről teszek igazolást, melyet megtaláltam és magamévá tettem, hanem Isten létéről teszek vallást, aki megajándékozott azzal a képességgel, hogy elfogadjam az általa teremtett világot. Mind az éhségemet a korlátolt tapasztalatainkból felépülő tudásra és vágyamat az emberi értelemre támaszkodó megértésre, alárendelte annak az útnak, melyen haladva megismerkedek a tudásomon és értelmemen túlmutató hittel.
Köszönjük szépen, és Isten segítsen tovább ezen az úton. Mi pedig mielőtt hallgatnánk a többieket, az idő előre haladtával egy kicsit fogy itt a levegő is, meg a figyelmünk is lankad, és hogy össze ne folyjon ez a sokféle bizonyságtételt, énekeljünk, álljunk föl, és a 84. Zsoltárunknak a 3. és 4. versét énekeljük, testvérek. Ó, boldog az ember nyilván! Hallgassuk a továbbiakban Kelemen Attila testvérünk bizonyságtételét.
Áldás békesség, testvérek! A nevem Kelemen Attila. Budakalászon lakunk ketten a feleségemmel egy kertes családi házban. Áprilisban töltöttem be a 32-t. Édesanyám római katolikus, vallását nem gyakorolja. Édesapám nincs megkeresztelve. Sajnos apám nagyon szerette az italt, a cigarettát, a szerencsejátékot, emiatt sokszor voltak veszekedések a családban, és később válás lett a vége. Akkor kiskoromban elhatároztam, hogy én nem ilyen életet akarok élni, másmilyen apa akarok lenni. Akkor megfogadtam, hogy soha nem fogok italhoz nyúlni, se cigarettához, se semmi olyanhoz, ami rám vagy másra nézve árthat. Ezt a mai napig vallom és gyakorlom. Fiatalként persze nekem is voltak gyerekcsinyeim, de mindig igyekeztem példás életet élni. Sokat segítettem másoknak is önzetlenül, ennek ellenére volt sok olyan eset, hogy amiből belefogtam, nem sikerült. Ettől elkeseredik az ember. De mindig azt mondogattam magamnak, lesz majd egyszer jobb is. Ez a jobb, ez 5 évvel ezelőtt kezdődött el, amikor megismerkedtem avval a lányjal, aki most az édes kicsi feleségem. Ő református, szüleivel együtt vallásgyakorló is. 4 évvel ezelőtt léptem be először ebbe a templomba, és azóta áldás kíséri utamat. Megtaláltam a párom, az igazit, akit Isten színe előtt itt vettem meg feleségül, örök hűséget fogadva neki. Beteljesült a fiatalkori álmom, és Isten megáldott minket egy szép kertes családi házzal. Ennek az építésében magam is részt vettem tavaly, feladva az akkor már haldokló munkahelyemet. Miután elkészült a családi fészek, Isten adott egy nyugodt, biztos, stabil munkahelyet. Jó fizetéssel, közel a lakhelyemhez olyat, amilyen manapság egyre ritkább. Áldottabb, nyugodtabb és boldogabb ember lettem. Amihez hozzákezdek, rendre sikerül, és ez egyre biztosabb emberré tesz. Szeretek másoknak segíteni, ha ezzel látom, hogy örömet okozok. Fiatalkoromban ezen nem filozofáltam, de most, a hit kapujában úgy vélem, már akkor Isten vigyázott rám. Terve volt velem. És azért adott olyan életet, amilyent. Ezért hálával és köszönettel tartozom neki, amit most igyekszek megtartani. Megkeresztelkedem, és istenfélő életet fogok ezután élni. Köszönöm az Úrnak, hogy megérintett, és védelmébe vett. És köszönöm Álmosnak is, a mi lelkipásztorunknak, hogy közelebb hozott a hithez, és ehhez a közösséghez. És szeretném, ha ezt az elvet majd a gyerekeim is továbbvinnék. Ámen.
Köszönjük szépen. Kis Széke Éva testvérünk bizonyságtételét hallgassuk.
Áldás békesség testvérek, Kis Széke Éva vagyok, 31 éves óvónő, 2 gyermekes édesanya. Férjem és lányaim 5 éve a gyülekezet tagjai. Római katolikus családba születtem, kisgyermekkoromtól rendszeres templomba járó vagyok. Mindig érdekelt Isten. Az egyházi tanítás szerint Istennek tetsző módon szerettem volna élni. Katolikus főiskolára jártam, hívő családok gyermektáborain vettem részt segítőként. A közös imádság nagyon sokat jelentett nekem. Készítettem biblia illusztrációkat, igéslapokat. A Biblia mégsem volt kiemelt helyen az életemben. Nem éreztem szükségét. 7 éve férjem révén elkezdtem református gyülekezetbe is járni. Úgy gondoltam, minden rendben van Isten és köztem. 2 éve egy tragédia megmutatta, nem így van. Fiatal, 2 gyermekes, hívő barátnőm halálakor azonban nem értettem, milyen az Isten. Milyen az ő igazsága és szeretete. Mivel tud vigasztalni, mit mond nekem? Azt tudtam, hogy terve van az életemmel, de nem tudtam, mi az. Célom lett, hogy minél közelebb kerüljek Istenhez, megértsem őt. Ennek a gyülekezetnek a hatására döntöttem úgy, hogy törekedni fogok a Biblia értő olvasására. A gyülekezet babamakör óráin nagyon sok segítséget kaptam ehhez. Vágytam az ige hallására, és egyre jobban értettem, amit olvasok. Megtapasztaltam, hogy az ige által szól hozzám az Úr. Ekkor kezdtem el megismerni Isten valóságos szeretetét. Felismertem, a Biblia megértésével tudok Isten akarata szerinti, az ő kegyelme által boldog, neki szentelt életet élni. Így fogalmazódott meg bennem, hogy miért is van szükségem a konfirmációra. Szeretném a Biblia megértésével megélni a hitemet. Szeretnék úrvacsorát venni, és szeretnék a családommal közös gyülekezethez tartozni. Különleges volt újra gondolni az esküvői meghívónkra írt idézetünket. Rút 1.16. Mert ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ebben a gyülekezetben kaptam és kapok segítséget ahhoz, hogy Isten útján járjak. Ezért szeretnék ehhez a gyülekezethez tartozni.
Köszönjük szépen. Nagy Péter testvérünket kérjük.
Áldás békesség testvérek, Nagy Péter vagyok, 38 éves. Több mint 40 éve boldog házasságban élő, hitüket nem gyakorló római katolikus szülők gyermekeként látta meg a napvilágot 1975-ben. Egy húgom van, aki jogászként dolgozik. Jelenleg is Budapesten lakom, itt, Békásmegyeren. Úgy 16 éves lehettem, amikor először láttam televízióban a Jézus élete című filmet, amely érzelmileg nagyon megérintett, magával ragadott. Pár évvel később, ekkor már főiskolásként egy budapesti gyülekezethez csatlakoztam, melyet egy amerikai lelkész vezetett. Egy évre rá a lelkészt hazahívták, és bár a gyülekezet nem maradt lelkivezető nélkül, már messze nem éreztem olyannak a közösség összetartó erejét, mint azelőtt. Elkezdtem a saját utamat járni, és lassan eltávolodtam Istentől. Igyekeztem az élet adta lehetőségeket, kalandokat kihasználni és megélni. Sokszor hoztam rossz döntéseket, melyekkel nem csak saját magam, de mások életére is rossz hatással voltam. Lelkem mélyén egyre erősebben éreztem a hiányát annak, hogy ismét részese lehessek egy keresztény közösségnek, ahol őszinte és igaz lelki társakra, barátokra találva, közösen egymást erősítve tudunk hitben növekedni. Számos karizmatikus gyülekezeti közösségben megfordultam, ahol az istentiszteleti alkalmakon való részvételen túl rendezvények, nyári táborok és utcai evangelizációk szervezésében is részt vehettem. Csodálatos idők voltak ezek, melyet egy szomorú esemény azonban beárnyékolt. Akkori párommal sajnos nem tudtunk sem a gyülekezet életében, mint egység jelen lenni, sem közösen megélni hitünket. Eltávolodtunk egymástól és elváltunk. Nagyon rossz volt megélni, hogy a korábban barátnak hit gyülekezeti társak, barátok egyik napról a másikra kizártak életükből. Nem értettem, hogyan történhet ez meg Isten családjában. Életem elindult a lejtőn lefelé. Nagyon eltávolodtam Istentől. Párkapcsolatokban kerestem a megoldást, és még rosszabb döntések sorozatát hoztam, mint korábban bármikor. Elképzelhetetlen módon magányos és szomorú lettem, életemet kilátástalannak láttam. Egyik nap azonban egy rendrakás alkalmával kezembe került egy DVD. Máté evangéliuma volt az. Magamba roskadva ültem, visszaemlékezve gyülekezetben töltött szép időkre, a közös imádságokra, nyári táborokra. Összetölten és elkeseredve néztem a kezemben lévő DVD-t. De oly sok idő után ismét úgy éreztem, hogy Isten szeret. Kezembe adta a kulcsot. Végignézve a filmet, soha korábban ilyen erőteljesen nem éreztem az Úristen jelenlétét. Belém nyilalt a felismerés, hogy bűnös ember vagyok, és mindennél nagyobb szükségem van az ő megbocsátására. Tudtam, hogy soha többé nem akarok eltávolodni Istentől, és minden vágyam az, hogy ő előtte kedves életet tudjak élni, befutva azt az életpályát, amit ő jelöl ki számomra. Azóta számos csodát tett Isten az életemben. Ajándékul adott egy új társat, akivel megismerkedésünk óta közösen éljük meg hitéletünket. Csodálatos szeretetben, hitben és lelki békességben készülünk arra, hogy Isten áldásával hamarosan összekössük életünket. Mindketten régóta szerettünk volna vidékre, csendes természet közeli kisvárosba költözni, mely Isten segítségével most megvalósulni látszik. A legnagyszerűbb érzés számomra látni és megélni a mindennapok apró csodáit, Isten csodálatos munkáját, melyet hitem által kimunkál szívemben. Minden egyes nap hálás szívvel fordulok imáimban hozzá, kérve őt, szeretteim, barátaim és a gyülekezeti közösség hitbeli és létszámbeli növekedéséért. Isten áldja meg mindannyiunk életét.
Köszönjük szépen! Testvérek, fennállva a 84. Zsoltárunk 5. és 6. versét énekeljük. A 84. Zsoltárunk 5. és 6. versét, mi pajzsunk, ó Úristen! Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk Sándorfi Zoltán testvérünk bizonyságtételét.
Áldás békesség, kedves gyülekezet! Sándorfi Zoltán vagyok, 1983-ban születtem Vékesmegyeren, és jelenleg is itt élek. Családomtól igaz nem kaptam hitéleti alapot, de rengeteg szeretetet és öröm vett körül gyermekkoromban. Természetemtől fogva mindig is elmélkedő és megfigyelő ember voltam. Ha nem is tudtam megfelelően szavakba szedni, mindig is éreztem azt, hogy egy ilyen összetett rendszerben, mint az élet, valami hatalmas és emberi kereteken túlmutató erőnek kell uralkodnia. Sokat fejtegettem a megélt helyzeteket, veszteségeket, az elmúlást. Ami azt erősítette bennem, hogy valami tartós lelki érték felé kell fordulnom, ami képes rendületlenül megtartani minden helyzetben, ami az életben érhet. Makacs ember lévén sokat ütköztem falakba, sokat dörömböltem rajtuk, kerestem a lét határait. Sok dolog nem sikerült az életembe, amelyekért ma már hálás vagyok Istennek. Megértettem, hogy a korlátokat jótékonyan helyezi elém, hogy megigazítson és magához segítsen. Rá kellett jönnöm, hogy az Úr más célokat rendelt nekem, és más távlatokban lehet, mint én. Hiába álltam öntudatosan büszkén, az ő akarata az volt, hogy térdre kényszerítsen. Láttassa velem az elesettségemet, hogy tükröt tartson a bűneimnek, önzőségemnek, hogy mindenki üresedjen és megláthassam őt. Sokszor a történés pillanatában nem is értettem a tanítás célját, bíztam benne, hogy javamra történik minden. Ebből töltekezve úgy éreztem, szeretnék jobban megismerkedni a Biblia üzenetével. Ezt a szálat gombolítva hatott el hozzám az Úr szava, egy bontakozó kapcsolat során találkoztam egy kivált kép csodás hölgyel, aki ma már mennyasszonyom, és beszélgettünk éjszakákban nyúlóan mindezekről a dolgokról. Általa jutottam el a békási templomba. Elsőnek néhány alkalommal Isten tiszteletre, majd múlt ősszel a konfirmandus Biblia ismereti előadás sorozatra, ahol megszilárdult az elhatározásom, hogy szeretnék megkeresztelkedni és megerősödni az Úr üzenetében, gyülekezeti társaimmal, barátaimmal. Boldog vagyok, hogy ebben a szellemben sok hasonló értékrendű emberrel találkoztam össze. Bizalommal és hittel nyíltam meg Jézus tanításai előtt, mert megértettem, hogy ő az, akiben az örök életet, a kérdéseimre választ, és a lelki viharok elől menedéket találok. Köszönöm Istennek, hogy elvezetett ebbe a gyülekezetbe, és megajándékozott a hit csodájával, ami a mester kulcs a hozzávezető úton. Konfirmációnk alkalmához a következő sort szeretném kiragadni a Szentírásból, János első leveléből. Az Isten bizonyságtétele az, amellyel a bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiába, abban megvan a bizonyságtétel. Köszönöm.
Mi is köszönjük, és Bas Vendel bizonyságtételét kérjük.
Tisztelt gyülekezet! Bas Vendel Ádámnak hívnak, 1993. június 19-én születtem. Elektronikai technikusnak tanulok, idén nyáron vizsgázom. A református hit kiskorom óta jelen van az életemben, nagyszüleim mély vallásosságából kifolyólag. Én azonban nem kifejezetten gyakoroltam mindazt, amit próbáltak átadni nekem, nem sűrűn jártam templomba Isten tiszteletekre. Amikor ott voltunk, akkor sem értettem mindig a lelkipásztor szavait, sokszor elkalandoztam. Már néhányszor elhatároztam, hogy ideje lenne konfirmálnom, azonban sosem volt bennem annyi odaadás az Úr felé, hogy elkezdjem tanításait közelebbről megismerni. Ugom, Vas Beáta Réka 2 éve konfirmált, és akkor valami átértékelődött bennem. Elhatároztam, elkezdem a Biblia iskolát. Mélyebb tudást szeretnék szerezni Istenről és az ő fiáról, Jézus Krisztusról, a Biblia történetein keresztül, hogy megérthessem az ember sorsát, bűneit, Jézus kereszthalálát és feltámadását. Idővel a tudás hitté formálódott bennem. Ezt a hidet Isten akkor is erősítette bennem, amikor azt hittem, hogy nincs mellettem, elfordult tőlem. 14 éve néptáncolok, ebből 10 évet egy néptánc együttesben. Sok probléma volt jelen. Kilátástalannak tűnt a hobbi, és kárba veszni látszott mindez a sok éves munka, amit ebbe belefektettem. Nem tudtam, hogyan tudnék elszakadni attól, amit annyira szeretek. Ekkor Isten megmutatta számomra, hogy velem van, és megsegít a bajban. Imádkoztam, és ő meghallgatott. Pár napra rábeszéltem egy kedves barátommal, aki épp egy új együttest alapított, ahová én is csatlakoztam. Nyitott szívvel, örömmel és Isten iránti hálával indultam a barátok közé táncolni. Így a konfirmáció kapujában szeretném a gyülekezetet arra kérni, fogadjanak be, hogy én is részese lehessek ennek az isteni szeretettel megáldott közösségnek. Köszönöm.
Mi is köszönjük, és Zsári Gézáné Évad testvérünket hallgatjuk.
Áldás békesség, kedves testvéreim! Nevem Zsári Gézáné Éva. Statikus szerkesztőként mentem nyugdíjba 1995-ben, 71 éves vagyok, Békás megyeren lakom. Isten kegyelméből 2 tehetséges fiam van, Zoltán festőművész, a fiatalabbik Tamás jazzzenész, és 4 unoka boldog nagymamája vagyok. A történetem tulajdonképpen még születésem előtti időkbe vezet vissza. Édesanyám református, édesapám római katolikus volt. Mivel édesanyám reverzálist adott édesapámnak kérésére házasságkötésükkor, így nővéremmel katolikusok lettünk. A családunkban nem okozott problémát, hogy szüleim nem egy felekezethez tartoztak. Édesanyám velünk tartott a vasárnapi miséken, máskor én mentem el édesanyámmal református istentiszteletekre. Mint kisgyermek, én jól éreztem magam mindkét templomban, a lényeget még akkor a szülői közelség jelentette. Idősebb koromban kezdtem egyre tisztábban érezni, hogy nem a katolikus közösségben van helyem. Sajnos egész életemben nem találkoztam olyan pappal, akihez annyira közel kerülhettem volna lelkileg, hogy legbensőbb problémáimat is megoszthattam volna vele. Később már nem is igényeltem közbenjárásukat, közvetítő nélkül beszéltem meg ügyes-bajos dolgaimat Jóistennel. Úgy éreztem, így is mindig megsegített, nem büntetett, hogy önkényesen felmentettem magam a templomba járástól. A változás akkor következett be, amikor a tüntetés ellenére felépült ez a kis református templom, amit a Panel dzsungelben egy kis oázisnak tekintek, és azóta vártam a jelre, ami ide hív. Ez az alkalom Jókai Anna könyvbemutatója volt. Azonnal szívembe zártam ezt a tiszta, egyszerűségében megkapó kis menedéket, a testvéri közösség szellemét és a tiszteletes úr közvetlen kapcsolatát híveivel. Már akkor éreztem, az én helyem itt van közöttük. Megerősítésre vártam, ami tavaly ősszel következett be. Hívott a szórólap egy összejövetelre, a téma a 21. századi betegségeket előidéző stressz, depresszió. Most is, mint már sokszor, akkor nyújtotta felém kezét az Úr, mikor a legnagyobb szükségem volt rá. Azokban a hónapokban éltem át életem egy nagyon nehéz szakaszát. Akkor hoztam meg végleges döntésemet, szeretnék tagja lenni ennek a református közösségnek. A tiszteletes úrral megbeszéltem szándékomat, aki szeretettel nyájába fogadott. Azóta részt veszek a bibliaiskolai oktatáson, konfirmandusnak jelentkeztem, mert szeretnék én is az Úr terített asztalához járulni. Füle Lajos versének első és utolsó verszakával szeretném zárni bizonyságtételemet. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Szeretnék énekelni néked folyton, ameddig itt leszek, szeretnék hangot adni szépet, mikor lelkemhez érkezed.
Kedves testvérek, nagyon szépen köszönjük a bizonyság tételeket, és ahogy mondtuk is, megerősítésről van szó, a befogadó közösség nevében, a presbitérium képviseletében Békefi György gondnok úr szól néhány szót az elhangzottakkal kapcsolatosan.
Kedves testvéreink, ifjabbak és érettebbek, egyformán hadd mondjam, hogy nagy öröm volt mindazt hallani, amit hallhattunk ma. Először hadd mondjam az ifjabbakhoz. Talán nem tudja a gyülekezet, de most már két hete szorosabban figyelemmel kísérjük ifjú testvéreink felkészülését, és mindaz, amit ma hallottunk, az jó volt és meggyőző volt, és bizalommal tölt el minket, hogy jó úton vannak ifjaink. Ezt, amit ma hallottunk, ezt van, aki hosszabb kitartó munkával ért el, volt, aki végső nagy hajrával, de mindannyian megérkeztek oda, hogy éretten tudtak válaszolni és beszámolni ismereteikről. Érettebb testvéreink, korban előrébb, tapasztalatban előrébb járó testvéreink életből vett bizonyságtétele legyen megerősítés mindannyiunknak az egész gyülekezetben, és legyen megerősítés nektek. Elhangzott az egyik hátsó sorban ülő testvértől az, hogy azt tapasztalta, hogy a tudás egyre inkább hitté vált az életében. Ezt kívánom nektek szívből. Hallottuk azt egy másik testvértől most a legvégén, hogy erős a vágy arra, hogy élni szeretne az Úri szent vacsorával. Kívánom, hogy ez a vágy ébredjen meg bennetek is. Kívánom, hogy mindaz, amit hallottatok a második sorból, az legyen nagyon fontos útravaló, hogy a kérdések mögötti lényeget lássátok, és egyre inkább érjen meg bennetek életirányító útmutatóként. ami soha el nem vehető kincsé válik a számotokra. Ennyit szerettem volna mondani, és mindenek alapján az én tisztem az, hogy kimondjam, hogy a fogadalomtételhez járulást a presbitérium nevében helyesnek és rendjén valónak tartom. Szeretnélek benneteket ebben a fogadalomnak a komolyan vételében bátorítani, és szeretném javasolni, hogy a fogadalomtételeteket a gyülekezet meghallgathassa.
Értek testvérek, fennállva hallgassuk konfirmandus testvéreink fogadalomtételét. Kedves testvéreink, keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztjén anyaszentegyháznak várományos tagjaivá, némelyek közületek pedig ma vallották meg, hogy e szövetségbe, a keresztjén egyházba kívánnak lépni. Kijelentitek-e, hogy ebben a szövetségben, a keresztjén anyaszentegyházban Jézus Krisztust követve igyekeztek megmaradni? A kijelentitek, felejétek, kijelentem. Valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemettették, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református egyházunknak egész életetekben hűséges, az úrvacsorával lelkiismeretesen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai igyekeztek majd lenni? Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Isten segítsen meg benneteket hitetek, ígéretetek és fogadalmatok megtartásában. Imádkozzunk! Szerető mennyei édesatyánk, te vagy az, aki ismered a mi szívünket, hallod a mi kimondott szavainkat, és aki mindenek előtt komolyan veszed mindazt, amit a te színed előtt elmondtunk és elmondunk. Hadd kérjünk most téged, miközben hálát adunk testvéreinkért arra, hogy erősítsed és tartsd meg őket azon az úton, amelyen elindultak és amelyen járnak. Ismertesd meg a te útaidat ővelük. Tápláld a szívükbe igéd és szent lelked által az igaz és üdvösséges hitet. Segítsd meg őket, hogy a kísértésekben nálad keressenek oltalmat és menedéket, és életüknek minden idejében hadd keressék szavaikkal, cselekedeteikkel, gyülekezethez való tartozásukkal a te dicsőségedet. Állj melléjük, hogy egyszer majd, amikor számot kell, adjanak-e fogadalomról, elszámolhassanak te előtted hálaadással. És őrizzél meg bennünket is, befogadó közösséget, hogy mindenkor szeretettel, figyelemmel kísérjük az ő életútjukat. Légy és maradj így közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, most pedig én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, a Magyarországi Református Egyház önálló, az úrvacsorai közösségre jogosult tagjaivá fogadlak és nyilvánítalak benneteket. Meghívlak titeket, hogy legyetek részesei lelkiismeretetek szerint, életetek minden idejében az Úr szent asztalának, az Istennek hálaadásból szolgáló gyülekezet közösségének. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Konfirmandusainkat pedig arra kérem, hogy járuljanak ide, és fogadják személyre szólóan Isten áldását. Fruzsina, így szól az ige: hagyd az Úrra utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik. Amen. Isten hozott közöttünk. Kedves Ádám, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Amen. Isten hozott közöttünk. Kedves Péter, Jézus mondta: békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Amen. Így legyen. Így szól az ige hozzád, kedves Dániel: minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van reátok. Amen. Ne felejtsd el, Zsolt, amit én elfelejtettem, és amit örömmel megteszünk, hogy megkeresztelünk. Kedves Dániel, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten hozott közöttünk még egyszer. Kedves Dorottya, így szól az ige hozzád: ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ezt mondja neked Jézus Krisztus. Amen. Közöttünk. Viktória, ezt mondja az Úr: ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Amen. Isten hozott közöttünk. Kedves Béla, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Így is lesz. Amen. Isten hozott közöttünk. Ádám, így szól az ige, az Úr szava: bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Amen. Járj ezen az úton. Kedves Edit, így szól az Úr: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Amen. Kedves Györgyi, így szól az Úr hozzád: ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Kedves Dávid, kedves sógorom, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Amen. Attila, örömmel keresztelünk meg hitvallásod alapján. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Így szól az ige: gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Amen. Isten hozott közöttünk. Kedves Éva, az Úr mondja neked: nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Amen. Így lesz. Isten hozott közöttünk. Kedves Péter, erre bíztat most az ige: légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Amen. Isten segítsen neked. Kedves Zoli, téged is örömmel keresztelünk meg bizonyságtételed alapján. Keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Így szól a te igéd: legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. Amen. légy és maradj az Isten hozott közöttünk. Kedves Vendel, Isten igéje így bátorít téged, bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Amen. Tedd ezt hittel, Isten áldja meg téged. Kedves Éva, Isten igéje most hozzád így hangzik, eljegyeztelek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Így legyen. Amen. Isten hozott közöttük. Kedves testvéreim, a személyes áldás után kérjünk, mint közösség is áldást a konfirmandusokra. Álljunk föl helyünkről mindannyian, és a 134. Zsoltárunk mindhárom versét énekeljük. Úrnak szolgái mindnyájan. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és a befogadó közösség nevében néhány köszöntő szót hallgassatok meg, mint fogadalmat tett testvérek.
Kedves testvéreink, hadd mondjam az egész gyülekezet nevében a gyülekezet megbízásából, hogy nagy örömmel fogadunk benneteket a sorainkba, a felnőtt gyülekezet tagjai közé. Isten áldjon meg benneteket, őrizzen meg benneteket. A KT elején hangzik úgy egy kérdés, hogy mi a te reménységed? Hát miért kell valamiben reménységre szorulni? Azért, mert az Isten nélküli út, az Isten nélküli élet az borzasztó reménytelen tud lenni. A hátsó sorokból egy pár felvillantást kaptunk is erre, aki ezt megkóstolta, megízlelte, és eljutott oda, hogy az az élet nem kell. Az az egyedüli reménységünk, hogy van az Istennel közösségünk. Az az egyedüli reménységünk, és legyen a reménységetek, hogy ez Jézus Krisztusban adatott meg személyesen. Egyes szám első személyében lehet mondani, hogy ti úgy mondtatok fogadalmat a magatok nevében, egyes szám első személyében, hogy igen, én ezt az utat akarom. És az az óriási dolog adatik meg nektek, ami a KT-ban olyan gyönyörűen összefoglaltatik egy rövid sorban, hogy az a reménységem, hogy akár élek, akár halok. Mind éltemben, mind halálomban, nem a magamé vagyok. Annyi minden van a körülöttünk levő világban, ami azt sugallja, súlykolja, hogy az önmegvalósítás útja az igazi út. Hát ez az igazi önmegvalósítási lehetőség, hogyha azzá válhatok, akivé a teremtőm Jézus Krisztusban formál, mert nem a magamé vagyok, hanem az övé. Ezzel szeretnélek köszönteni benneteket a gyülekezet nevében, és így kívánom szívből, hogy érezzétek otthonotoknak ezt a gyülekezetet. Szeressétek, legyetek benne, és
nem készen kell ide érkezni, mint ahogy az urasztalához sem készen kell érkezni. A készé az Úristen tesz, megadja azt az utat. Ide úgy kell érkezni, hogy nyitottsággal. Tiéd vagyok, Uram, és azt akarom, hogy az történjék az életemben, ami neked kedves. Így várunk benneteket, és így köszöntelek. Isten éltessen mindannyiótokat.
Köszönjük szépen. Gyermekek, akik most még ugyan nagyon messze vannak a konfirmációtól, szeretnének nektek röviden köszöntést adni. Kérjük, hogy jöjjenek, és tegyék ezt meg.
Én, mint a gyermekek képviselője, hitoktatóként nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a csodaszép elhatározáson, amit ma tettetek itt mindannyiunk füle hallatára. Egyetlen egy ígét szeretnék mindenkinek a szívére helyezni, valaki meg is kapja majd ezt az ígét egy könyvjelzőn, mivel az elhatározás az az embernek az akaratán múlik, és szükségünk van a döntésekre, és büszkék vagyunk mindannyiótokra, akik ezt a döntést meghoztátok, ki hamarabb, ki később, mert ez a bölcsességet jelenti, de azt tudjuk, hogy ez a bölcsesség mi is, mert a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden felnőttet a gyülekezetünkben, és átadjuk a gyerekek nevében, akiknek most ti mindannyian példaképei vagytok ezen a mai napon, mert titeket követnek egy-két éven belül ugyanezzel az akarattal és ezzel a lendülettel, amit most láttunk tőletek a bizonyságtételben. Isten áldjon mindannyiótokat a fogadalom és a bizonyságtétel után a gyülekezetben.
Kedves konfirmandusok és gyülekezet, mi is szeretnénk először áldást és békességet kívánni nektek. Nagyon nem nehéz most hálásnak lennünk Istennek, mert azokért, amiket most hallottunk. Hallottunk olyan dolgokat, hogy Isten milyen mélyről hívott el titeket, és milyen mély pontokon nyúlt hozzátok, és mutatta meg, hogy van mégis remény, és lehet hozzájönni. Ezeket nagyon-nagyon jó volt hallani. Őszintén ez nekem is nagyon megerősítés volt. Jó volt hallani titeket is, fiatalabbakat, akik elmondtátok, hogy mit tanultatok az elmúlt két évben, és ez egy nagyon jó alap lesz majd arra, hogy tényleg személyesen is megismerjétek Istent. Biztos vagyok abban, hogy eddig is gondolkodtatok azokról a válaszokról, amiket mondhatok. Tegyétek ezt továbbra is, gondolkodjatok, és kívánom, hogy igazán tényleg személyesen megismerjétek Istent. Szeretnénk egy énekkel köszönteni titeket. Ez igazából egy imádság Istenhez, és egy függőségről szól, de nem a cigiről meg alkoholról, amiről már hallottunk, hanem az Istentől való függőségről. Figyeljétek meg ezeket a szavakat is, és kívánjuk, hogy éljétek majd meg, és tapasztaljátok meg velünk együtt, hogy mennyire jó ebben a függőségben élni.
Gyertek testvérek, hálaadással elcsendesedve álljunk a mi Úrunk Istenünk elé, imádkozzunk. Urunk, segítségül hívtunk téged ennek az Isten tiszteletnek a kezdetén, és te segítségül voltál nekünk. Ezért áldunk és magasztalunk. Köszönjük te neked, hogy ima meghallgató, kegyelmes Isten vagy, aki minden időben meghallgatod a hittel hozzád kiáltók szavát. Köszönjük te neked azt, hogy rád bízhatjuk életünket, most és ezután is, és kérhetjük a te vezetésedet, világosságodat, életet adó drága evangéliumodat. Ne vondd meg tőlünk szavadat, ne vondd meg tőlünk jelenlétedet, hanem segíts, hogy életünk minden idejében rád hagyatkozva tőled teljes függőségben élhessünk. Segíts el ennek fölismerésére, s ha már fölismertük, tarts meg bennünket a benned való igaz hitben. Kérünk, hogy légy mindannyiunk őriző pásztora, s áld meg ez a mai napon a mi összejöveteleinket, találkozásainkat, adjat, hogy tudjunk tovább örvendezni a te szent színed előtt és a te jelenlétedben. Arra kérünk, emlékezz meg mindazokról, akik ezekben az órákban nehézségekben vannak, és akik dolgoznak és munkálkodnak a gátakon és küzdenek a vízzel. Urunk, ha lehetséges, tartsál tőlünk távol minden katasztrófát, és adjad, hogy amit ehhez hozzá tudunk tenni, azt megtehessük mindannyian jó szívvel és jó lélekkel. Kérünk, tarts meg bennünket, ezt a gyülekezetet itt ezen a helyen, hadd legyünk továbbra is bizonyságai Jézus Krisztus a te áldozatodnak, kegyelmes emberkeresésednek, a bűnbocsánatnak és a benned való örömnek. Amen. Imádkozzunk most közösen és fennhangon úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytassuk könyörgésünket népünkért, nemzetünkért, imádkozzunk a himnusz éneklésével. Kedves testvéreim, gondol ránk az Úr, meg fog áldani. megáldja Izrael házát, megáldja Áron házát. Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket, a nagyokkal együtt. Szaporítson meg titeket az Úr, és gyarapítson titeket. Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Az egek az Úr egei, de a földet az embernek adta. Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, hanem mi áldjuk az Urat most és örökkön örökké. Dicsérjétek az Urat. Amen. Kedves testvérek, záró énekünket fogjuk énekelni. A 264. dicséretünk 4. és 5. versét. És miután ezt a két énekverset elénekeltük, a konfirmandusokkal, ahogy érkeztünk, ki fogunk vonulni innen a templomból. Engedjük, hogy ez megtörténjen, majd utána keljünk föl helyünkről. Szeretném azt is kérni a konfirmandusoktól, amit már megbeszéltünk ugyan, de a családtagok szívére is helyezem, hogy szeretnénk közös fényképet csinálni, amikor a templom előtt majd a csöngő hangját meghalljuk, akkor eressze mindenki vissza a csemetéjét, illetve jöjjünk oda, egy fényképet teszünk innen, és egyet ideben a templomban, és azért kérek ebben nagy fegyelmezettséget, mert van egy testvérünk a felnőtt konfirmandusok között, Diósi Edit, aki a gátról érkezett közénk, külön parancsnoki engedéllyel. Ezúttal is megköszönjük, és kérjük, hogy közvetítsed Nagy Gábor tűzoltó ezredes felé azt, hogy a folyamatos ügyeletből a konfirmáció idejére kikérésünk alapján elengedte Editet, de megígértük, hogy vissza is adjuk, hogy ne érje ott semmiféle károsodás azt a munkát, amit ő neki kell elvégezni. Tehát most akkor énekeljük a záró énekünket, és utána szabad majd útra kelnünk otthonainkba.